Müezzin Rádió. Marcinka Csaba műsora.
Háló, itt a Müezzin Rádió új őszi első adása jelentkezik. Egyelőre még tudunk működni a járvány ellenére, és hát mai vendégünk Lantos László triceps performer, képzőművész, színművész, tényleg mi vagy, összművész inkább, tehát, hogy és a régi ismeretségünkán tegeznélek, de hogy tényleg te minek tartod magad igazából, ha már itt tartunk, hogy képzőművész, összművész, színművész, performer, vagy minek?
Én semminek se tartom magam.
Ja, de hogy
ezért bármit csinálhatok.
Igen, és tulajdonképpen mindegyikbe foglalkoztál, amennyire képzőművész, összművész, performance. Melyik volt legelőször?
Hát, tudod,
vagy írtál először?
Hát, tudod, öregem, amit én ifjúkoromban elterveztem, az szinte semmi nem jött be. Viszont ami bejött, azt viszont nem terveztem, tehát nagyon furcsa egy az élet. Amikor egy felkért erre az interjúra, akkor kicsit átgondoltam életemet. Most szeptember 29-én voltam 66 éves, ami, hogyha 6 meg 6, az 12, szám misztikailag is egy elég jó szám. Viszont hova tűnt, hova fenébe tűnt érte ez az elmúlt 20-30 év. Tehát arra gondoltam, hogy itt vagyok 66 évesen, érted, tartom még magam, stb. Aztán eszembe jutott, mit szoktam mondani a barátaimnak, akik nyapognak, amikor azt mondják, hogy mennyi meg mennyi idősek. Azt szoktam nekik mondani, gyerekek, Ladikati 42-ben született. Indiába rendez, és miutba lép még mindig fel. Ameddig ő él, addig mindenki kusolhat.
Ez a véleményem. Már 80 lesz jövőre, ha minden jól megy.
Hát igen. A másik az, hogy azon is gondolkoztam, hogy tulajdonképpen mi az én hitem. Amiből persze a hit és a tapasztalás és a kapcsolatok hozzák ugye az életedet később majd ki, teljesíti ki, vagy nem teljesíti ki. Én egy ilyen magyar sváb katolikus családban nőttem fel, voltam első áldozó, voltam első birmálkozó, még minisztráns is voltam, tehát mondjuk azt, hogy keresztény vagyok. A másik oldalra viszont, hogyha megkérdezik a hitemet, a vallásomat, akkor azt szoktam magamra mondani, hogy én tulajdonképpen egy zenbuddista, ateista keresztény vagyok. Na most ez egy furcsa dolog, mert ilyen nincs, nagyon jól tudjuk. Ez egy gemüs dolog, ami talán nincsenek már ilyen tiszta vonalak, mert a tiszta vonalak mindig veszélyesek szerintem. És hát én tudod, néha szoktam beszélni Istennel, vagy nem Istennel, mert Mózes után nem beszélget velünk, hanem Jézusnak az öcsével. Van egy elméletem arról, hogy Jézusnak volt egy öccse. Úgy, hogy egy rendes, normális emberi családban született. Megfeszítették őt, ami megváltunk, stb. Viszont szerintem volt neki egy öccse. Én úgy hívom őt, hogy öcsi. És öcsi foglalkozik a művészekkel. Tehát amikor valami problémám van a művészeti dolgokban, öcsihez szoktam szólni. Öcsi, ez most így nekem nem megy, csak pénzt nem lehet tőle kérni, meg így lehet egy sem, meg semmit. Leesetek, lehet beszélgetni öcsivel, aki figyel a művészekre. Tehát nagyon furcsa csavarodás az az egész dolog. Aztán persze a másik oldal. Ugye itt a társadalom. Politikai ki vagyok én politikailag például? Ez megint egy érdekes dolog, mert a 90-es években Vörösmarty moziban dekkoltunk állandóan, két asztal volt összesen, voltak ott mindenfajta népek, művészek, zenészek, klosárok, melósok, még egy katonatiszt is, aki kitűnő verseket írt egyébként. Bementem egyszer a Vastagy Jancsit, vártam, és két asztal után, másik asztalán voltak ezek az olipánkok, tehát ez egy jobboldali kemény társaság. Nem ismertem közülük egy párat, és van arról vitatkoztak, hogy ők politikailag hova tartoznak. Mondta, gyerekek voltak, de elég jó zenészek egyébként, és odaírtak engem. És mondtam neki, gyerekek, én jobboldali, baloldali, liberális vagyok. Erre elrögték magukat, hoztak nekem egy korsó sört, és azt mondták, a tízszer többet erről nem kérdezzük. Úgyhogy ez egy ilyen kis felvezetés itt a dologhoz, hogy a hallgatók hallhassák esetleg, hogy hogyan állok a világhoz. Hogy a világ hogyan áll hozzám, az egy más kérdés.
Igen, a Vörösmarty az egy szubkulturális központ volt a 90-es években, sőt, még ilyen amatőrfilmes fesztiválok is voltak ott. Figyelj, és azt nem tudom, hogy te talán kezdjük az elején, hogy mikor kezdtél, 60-as évek végén, tehát te már a Bosch csoporttal is voltál, vagy a Bosch csoport után indultál?
Hát az igazság, ugye...
Bálintékkal te mennyire voltál?
Az igazság, hogy szabadkai vagyok, és gimista koromban már megjelentek novellácskáim, és akkor a Szalma Laci fejezett engem egyszer egy szoliternek egy emeletes háznak az emeletére, és ott valami disznókról szóló filmet vetít, fekete felfilmet vetítettek, a disznók ilyen kivágott betű között turkáltak, untam, és ott is hagytam, kiderült, ez a Boschnak egyik találkozója volt, a Szomati Bálint, meg a Szalma Laci, meg a Szávkomat, amit voltak ott, úgyhogy nekem ennyit találkoztam velük abban az időben.
Akkor te nem voltál, vagy a Markovicsal is később kerültél csak kapcsolatban.
Markovicsal, igen.
Ő egy engem, író, képzőművész.
Igen. Az igazság, hogy gimista koromban engem egyáltalán nem érdekelt a kísérleti művészet. Nagyon sokat olvastam, utána az ELTE bölcsészkarára kerültem, és nagyon öröm nekem, hogy még az ELTE-n ülhetek itt ebben a stúdióban, mert ez régen ugye a TTK volt.
Igen.
És még a régi,
Pesti
még a Pesti Barnabásban voltam. Diák, magyar szerpovászakra jelentkeztem, és második évben hirdették meg az esztétika szakot. Egy éves előkészítő volt hozzá, kb. 80-an jelentkeztünk, és az Ancseléban én vezette, és fél évig elemeztük a Solótól a Csendesdont és a Márkeztől a Száz év magányt. Utána volt egy szűrés, és utána egy ilyen felvételi vizsga még, és akkor 9-ünket vettek fel. Tehát gyakorlatilag az első esztétika szakosok közé tartozom, aki közül Somlyó Bálint most érte az esztétika szak vezetője, a György Péter meg tudjuk a tanára. Tehát nagyon jó emberek közé kerültem, sokkal okosabbak voltak, mint én. Vakarom kellett azért magamat, hogy tartsam belük a nívót, és mellette pedig elkezdett érdekelni a színház, vagy inkább a dramaturgia. És akkor remek fakultások voltak, a Kocsis Rózsa és a Bécsi Tamás modern dramaturgia elméleteket akkor dobták ki, főleg a Bécsi Tamásnak a dráma modellekről szóló elmélete volt nagyon érdekes, én jártam ezekre. Úgy gondoltam, hogy én dramaturg leszek, és emlék már mindenféleképpen vissza akartam menni a Vajdaságba, hogy vagy a Szabadkai Színházá, vagy az Újvidékiné. És Gion Nándor, aki akkor az Újvidéki Színház igazgatója volt, azt nagyon támogatta, sőt, még egy vastag ösztöndíjat is szerzett nekem, hálás köszönet neki. Úgyhogy gyakorlatilag azt hittem, hogy én majd dramaturg leszek. Hát természetesen ebből semmi nem lett. Azt, hogy én egyszer majd body art performer és kísérleti színházi rendező leszek, erről szó sem volt, nem is érdekelt. Egyáltalán is érdekelt. Ugye nyomtam az egyetemista éveimet, egy évet halasztottam, és akkor 82-ben beírtak a Jugó katonának. Ott nem volt más, ott még Kanadába is eljöttek. Tehát a Jugó katonaság az komoly volt. Sogorom mondja, hogy a magyar katonaságban még fegyvert sem nagyon láttak. Hát minket aztán kiképeztek mindenfajta fegyverekre, ugyanis a jugok állandóan készültek az idegen ellenség ellen. Nem tudták, hogy ki lesz. Az oroszok, az amerikaiak, nem tudom ki. A magyarok ellen nem készültek egyébként. Ezért tartott ennyi ideg az észre polgárháború, mert rengeteg fegyver volt. Ugye Jugoszláviában nem úgy, mint Amerikában. Lehetett fegyvered. Majd napig is lehet Szerbiában. Tehát gyakorlatilag azért tartott ilyen hosszú ideg ez a háború, mert fel voltak készülve. Csak arról nem volt szó, hogy egymás ellen fogják használni ez a szörnyű, borzasztó háború, ez emiatt volt ilyen hosszú. Azért szűnt meg egyébként, nem azért, mert a NATO bombázott, hanem azért szűnt meg, mert elfogyott a pénz, és ugyanis egyetlen egy golyó egy márkába került. Mikor már kiraboltak minden területet, pro és kontra a horvátok, a szerbek mindent, és már nem volt több pénz, nem tudtak venni fegyvert. Nem tudtak venni golyót egyszerűen. Ezért nevetséges, hogy honnan szűnik meg egy háború például, érted? Például így.
Igen, tehát ez is egy később egy ilyen nagy... De hogy neked a Jugoszlávia akkor sok tekintetben egy ideig, legalábbis a 80-as évek közepéig pozitívabbnak tűnt, mint Magyarország. Meg
hát erről majd mondanék még néhány dolgot, de most egy kicsit lépek másfelé. Tulajdonképpen ugye egyetemista jövőknél vagyunk. Akkor jelenik meg itt Magyarországon például érted az új hullám. A Spions, a Neurotik, a Bizottság Együttes. Ezekre mindre eljártam. Az egyetemi színpadon ott voltam minden csütörtökön Szabó Balázsnak a fantasztikus filmklubján, ott lehetett csak látni jó dolgokat, és hát a 25. színház minden előadását láttam. Tehát nekem Budapest egy fantasztikus kinyílás volt, mikor én eljöttem Szabadkára, a Szabadka egy elég konzervatív város volt. Tehát voltak a bosik, de bosikus csoport, de tudomásra vettek róluk. Külföldön igen, de tulajdonképpen ott még ez nem volt. A színház halál konzervatív volt. A zenedében klasszikus műveket hallgattunk, stb. Semmi modern. Tehát egy nagymúltú konzervatív polgárvárosról beszélünk abban az időben, ami később persze megváltozott, úgyhogy nekem Budapest egy fantasztikus kinyílási lehetőséget adott, láthattam milyen dolgokat. A másik az, hogy jugó voltam, tehát kicsit belekeveredtem a politikába, és vittem a bécsi disszidensek holmiát ki. Kivihettem bármit, bejelentettem. A legérdekesebb az volt, amikor egy 20 személyes herendi étkészetet küldtek ki velem, ami a fél csomagtatót elfoglalta, de a vámosok nem tettek semmit, mert bejelentettem, és jugó voltam, tehát nem csináltak velem semmit, tehát én kivittem szépen. Úgyhogy így ismerkedtem meg az ottani disszidensekkel, és rajtuk keresztül például a Budapesti iskolának, mert rajtuk keresztül jöttek az írások, a Hele Ágnes nénivel, meg az egész társasággal. Tehát ilyen szerencsém volt ilyen szempontból. A másik az, hogy volt nekem egy kedvesem, a Mixtai Melinda, akit felvettek a Berkeley-re, és nem engedték ki. Pedig a Pergy András támogatta, és ő nagy név volt abban az időben. 32-es hangtartománya volt, tehát egy nagy jazzénekes nő volt. És akkor azt mondtam neki, figyelj, elveszek feleségül, azt kiviszek Jugóba, hogy diszidálsz. Na most ezt is megcsináltam. Melinda kiment, utána elváltunk.
És honnan már mehetett akkor?
És hát persze, tehát Jugon keresztül rögtön mehetett Amerikába, és jött a Berkeley-re, most Bécsbe él egyébként, visszajött Amerikában, nem tesztetnek Amerika. Tehát ilyen szempontból kicsit, hát én nem tartottam ezt politizálásnak. Jártam én néhányszor a Nagy Bálintéknak az Adéleti kommunájába, meg ugye jugokkal kimentünk tüntetni a szolidaritás mellett, meg mit tudom én. Úgyhogy visszettem a katonaságba, engem kizsúpoltak Magyarországról. 3 hétig voltam magánzárkában, és utána 10 évre kiutasítottak. Tehát gyakorlatilag, ja, és töröltek a hallgatói népsorba, gyakorlatilag nincs diplomám.
De ugye amiatt, hogy jugolja, mert ugye a jugoszláv hadseregbe is az még akkor idegennek számított.
Nem a jugoszláv hadsereg miatt, hanem az miatt, mikor visszajöttem, ugye akartam, éppen leadtam a diplomamunkámat, és még az abszolútőröm hiányzott, stb. És akkor egyszerűen elvittek a rendőrök, gyakorlatilag.
Ja, miatt a szamizdat miatt.
Hát emiatt a dolgok miatt, hogy ugye segítettem a diszidálásra, vittem ki a holmikat, kimentem a jugokkal tüntetni a szolidaritás mellett, stb. És ennek gőzöm sem volt, hogy lefigyelnek bennünket. Az igazság, hogy én mai napig még szerb állampolgár vagyok, én azt szoktam mondani, hogy az ex-jugok utolsója, mert úgy gondoltam, hogy majd, hogyha Szerbia belép az Unióba, akkor leszek állampolgár, magyar állampolgár. Már minden barátom.
Nincs kettősöd, csak
nincs kettősöm egyáltalán. Én meg az utolsó, aki még útlevélre szavaggál.
Mert a Szent Gyurinak például van magyar is.
Hát szinte mindenkinek megvan már az ének. Ezzel volt, az mind megszerezte. Én viszont úgy döntöttem, hogy nem fogom megszerezni. Van egy állandó letelepedési engedélyem, mikor ezelőtt 8 évben így megkaptam már, akkor így mondták, hogy akkor lehetne állampolgárságot, mondom, azt még nem kérem, azt még várok. Hogyan fog a társadalom alakulni? Hát nem pont úgy alakult a társadalom, ahogy gondoltam, viszont én az életemben ezen a társadalmat nem sokat fogok tudni változtatni. És most úgy döntöttem, itt 66 évesen, hogy felveszem a magyar állampolgárságot. Ugyanis ez egy iszonyú procedúra, rengeteg papír, stb. Párommal, facsikmárommal leköltöztünk vidékre, falura, Héhalomra, ahol 1004 ember van, most már 1006-an vagyunk ott. Ki volt írva, hogy a kormányablak fogadó ideje hétfőn 1-től 2-ig. Bementem oda, a szomszédban van, a pici a falu, és mondtam, hogy én felbenném az állampolgárságot. Azt mondták, összehívták ott a népeket. Valaki a falu történetébe innét kér állampolgárságot.
Tehát, hogy ez még nem volt.
Úgyhogy gyakorlatilag magyar vagyok, hogy lehetek. Én tulajdonképpen az SZDSZ-be beléptem abban az időben. Hát nekem nagyon szimpatikusak voltak, nagyon erősek, mint nekem nagyon szimpatikus volt a kezdő Fidesz is. Tehát ők valóban fiatal demokraták voltak. Az, hogy hogyan változik a dolog, meg hogy hogyan változnak meg ezek az emberek, hogy a politika hogyan nyomorítja meg őket, ez egy teljesen más ügy. Én ezzel nem is foglalkozom, nem is érdekel, megmondom őszintén. Egyik kormány alatt és egyik pártvezetés alatt se kértem pénzeket. Mindig független voltam, mindig összevakartam valahogy a barátaimtól, meg eladtunk könyveket, képeket, stb. Szóval ilyen szempontból nem érdekelt. Most ha visszatérünk így az egyetemista éveimre, ugye hirtelen kizsúpoltak Szabadkára. Elmentem anyámhoz, a régi gyerekkori kis szobában el sem mertem neki mondani, hogy kiutasítottak. Anyám nagyon kemény volt, hát sváb nő, aki egyedül nevelt engem, és a szabadkai műtővezetője volt, tehát egy nagyon precíz. Körülbelül 2 hét után mertem neki elmondani. Hát azt mondja, Lacikám, akkor ez van. Tehát nagyon elfogadta, és akkor jött gyakorlatilag az a nagy nyitás az életembe, ami tulajdonképpen valamiféle művét csinált belőlem. Én soha nem voltam nagyon tehetséges, és nem is voltam nagyon elkötelezett. Viszont jó pillanatban találkoztam nagyon tehetséges és nagyon elkötelezett emberekkel. Ezeket nagyon sokat segített. 84-ben bekerültem az Új Szimpózium szerkesztőségébe. Olyan emberek mellé, mint Ladikati, Szomati Bálint, Tikmajerösi, világhírű zeneszerző, az őrült Badadada, meg ilyenek mellé. Meg a Kerekes László persze, természetesen a nagyfestő.
Meg a Sziveri még valami.
A Sziveri az már az előző szerkesztőség volt. Mi már utána voltunk.
Ja, már kirúgták.
Hát akkor mi voltunk a Renegát szerkesztőség, a Multimedia szerkesztőség.
Jó,
mi nem politizáltunk egyáltalán. Meg is támadtak bennünket, azóta persze revidiálták álláspontjukat sokan, mindegy. És akkor találkoztam ezek az emberekkel, és akkor ismerkedtem meg olyan dolgokkal, hogy a mélárt, hogy a body art, hogy a performance, hogy az akcióművészet, meg nem tudom mi. Tehát ezek az emberek ezt tudták, csinálták, a világban jártak, és én voltam az irodalmi szerkesztő. Gyakorlatilag a szövegekkel foglalkoztam, és találkoztam ezekkel az emberekkel, akik ezt ismerték és tudták. Barátaim lettek, sokat tanultam tőlük, láttam a Ladi Katinak a híres előadásait, abban az időben a Bayer Asprint, meg a többit, úgyhogy kinyit a szemem egy kicsit erre a dologra. Ez volt az egyik része a dolognak. A másik az, hogy Szabadkán, abban az időben a Szabadka Népszínháznak a vezetését átvette a Jubis a Risztit nevű rendező, aki a szerb színház menedzsere volt. Nagyon nagy rendező, de nagyon kemény vonalas. Ő azonnal megszüntette a magyar, a szerb és a horvát társulatot, és összevonta őket. A városnak a konzervatív értelmisége azonnal megtámadta. Viszont ő kőkemény volt, 10 évig volt egyébként ott. Ez a 10 év fantasztikus lökést adott az ottani művészeknek. Például azzal kezdte, hogy madás kommentárokkal kezdte, ami három nyelven ment, és 8 helyszínen a városban, tehát nem láttunk ilyen színházat. Aztán elhozta a New York-i balettot, elhozta a legjobb, a legerősebb társulatokat Jugoszláviából. Csak így néztünk. Valaki például egy Titus Andronicus úgy csinál meg, a vásárokban voltak ilyen halálfalak, mert belül motoroztak. Na most ő ilyen halálfas motoros cuccot fölépített, a nézők föntültek egy ilyen kis karéba, és rend motorokon ment az egész Titus Andronicus, úgyhogy mindig párhuzamosan voltak. Lehet azt mondani róla, hogy hülyeség. Lehet hogy azt mondani róla azt, hogy nem értette a Shakespeare-t. De hogy ilyet az életben nem láttunk, és akkor hatással volt ránk, mind az Istennyira. Római és Júlia értel a Ludasítóban lebegő tutajokon. Tehát ő használta a helyszíneket, amiket talált. És nagyon támogatta egyébként a mindenfajta fiatal kísérleteket. Abban az időben jött létre, sajnos az nem tartott csak egy a 92-ig, az a három kísérleti színházi társulat. Úgy magyar, hogy mindig voltak benne horvátok meg szerbek is, de alapvetően magyarok. Tehát volt egyrészt az Ajova csoport, a leghíresebb, a legerősebb, Urbán Andris és Keszék László vezetésével, Urbán Andris maga a Kosztolányi Színháznak a vezetője Szabadkán, a Laci pedig a Miskolci Színház vezető rendezője. Tehát ők nagyon erősek voltak. Akkor a Lálics Pista és a Döbrei Dénes, hogy megcsináltak a nyári mozdít, ami egy két évig tartó happening volt. A Lálics utána kiment Orleánba, Elszínházba, a Skipéhez, és most visszajött két évvel ezelőtt, és Szabadkán újra megcsinálta a társulatát. Tehát ezek élő társulatok voltak. És ott a saját társulatom, az Afázia Teátrum, ami szintén ott egy ilyen négy-öt előadást megcsinált. Na most ezeket a társulatokat a Lisztics teljesen támogatta. Tehát azt jelenti, helyet adott, technikát adott, lehetőséget adott. Tehát gyakorlatilag egy szerb avantgárd rendezőtől kaptuk meg azt a támogatást, amit a konzervatív magyar vezetőségtől nem kaptunk meg. Az egy más kérdés, és azért most lehet röhögni meg sírni is, hogy a Lisztics utána a bőrgabátos komisszárja lett a Miloševićnek. De azt a részt nem lehet tagadni. Azt, hogy ő politikailag utána hova húzott.
Hát a Jubisa Szamarcsics is egy ideig bekerült, tudod, a nagy színész a Miloševićnek szájába, igen. Aztán később ott hagyta, de...
Tehát létrehoztuk a pici kis színházainkat, és nekem külön szerencsém volt, mert megjelent két olyan társulat, amiben a munkában direkt részt vettem. Az egyik a Rdeci Pilót, Vörös Pilóta csoport volt, ezek szlovénok voltak, akinek egy szerb volt a rendezője egyébként, Dragám, ők a Neue Szövetség Kunstnak a színházi leágazása voltak. A Neue Szövetség Kunst egy új irányzat volt, sokan fasiztáknak tartottak, ők pedig nem azok voltak. Ugye a Laibak volt a zenekaruk, az Irvin csoport volt a képzőművészük, a műcsarokban is volt kiállításuk, az Irvin csoport, a Graditei, az építészek voltak a nagy színházi, így mondjuk építőik, építők, azt is jelenti. Tehát építettek óriási installációkat. És hát a Vörös Pilóta, a Rdeci Pilót pedig a színházi csoportjuk volt. És ez a társulat megjelent, ez a vezető, Dragán Sivadin úr megjelent ott Szabadkán, és a magyar társulattal készítette el a Gyilkosság a katedrálisban című darabot magyarokkal, viszont nem tudott magyarul. És kellett neki valaki, ki fordítson. És engem ajánlottak, és én fordítottam, és én bekerültem a csoportba segédrendezőként végül. Ez egy olyan előadás volt, amit a Dragán egész Európába kivitt. Különböző nyelveken csinálta meg, és ezek vagonokban voltak. Képzelje el két hosszú vagont, tehervagont összekapcsolva, előtt egy mozdonnyal. A két vagon kívül úgy volt megcsinálva, mint egy űrállomás, tehát össze voltak építve, és egy űrkilőbő állomás egy rakétával. A belseje pedig úgy volt kialakítva, mint egy templom. Úgyhogy egy központi részen volt egy oltár, gyönyörű oltár, egy központi részen volt egy ilyen embermagasságú, mondjuk így, mint egy puska zábrázata, és két oldalt voltak benne a nézők, és a színészek, mint a puska zábrázatában kiugró emberek jöttek ki, nyomták a szerepeket. Tehát gyakorlatilag beszorított egy ilyen térbe, és kiléptek belétek, stb. Már én voltam egy ilyen segédrendező. Tehát nagyon sokat tanultam a Dragántól, utána sokszor voltam nála a Ljubljanába is, mint amíg a rezidenceket például hozta a Ljubljanába. Tehát egy nagy vonal volt. Négy előadást csinált meg, és a háború után elment, így követtem az életét.
Kiment nyugatra vagy?
Hát nem nyugatra ment ki. Az utolsó kép az róla, hogy jelentkezett az orosz űrkutatási programba.
Jó, Oroszországban, oda is szoktam
Balkon, Bajrút, nem tudom mibe, és fölvették a kilövendő közé, ott van.
Hát John Reed is oda diszidált a Szovjetunió, Amerikában.
Ott volt, érted? Ott van lefényképp az utolsó kép róla, ott van egy ilyen orosz űrhajós ruhába, ő kiment, valóban, azt mondta magára, Kozmokinetichni Teatár, ez volt alcíme a Vörös Pilótának. A Vörös Pilóta, a Kozmokinetichni szintetikus színház. Ő szeretett volna kimenni az űrbe, és ki is jutott, képzeld, de kilőtték egyszerűen az oroszok. Azt mondta, nem tudok rá semmit. Aztán még egy társulatot, ami érdekes, ez pedig a Kugla Golyó Színház. Ezek a horvát hardcore undergroundok voltak, a világhírűek. Az indián, az indos, az ilyen kétméteres fickó, Damir Bartolnak hívják egyébként, tehát egy horvát, ő vezette a társaságot, és eljött Szabadkára egy háromtagú zenekarával, úgy hittok, a Szexa, ami egy nagyon híres ottani banda volt, akik húrdobokon játszottak. Most képzelj el egy vialakú állványt, amire gitárhúrok vannak kihúzva. Lazára van egy engedés, két oldalt ezeken doboltak. Atomháború zenéket csináltak. Tehát kitaláltak hangszereket, mint az Einstein Center nagyban után, olyan társaság voltak. Elhozta ezeket a zenészeit, hozott egy pirotechnikust, és azt mondta, nézzük, kik vannak itt Szabadkán. Nekem akkor már megvolt a kis társulatocskám, ez az Abházia Teátrum, és akkor értem, mondták, hogy hát itt van a Triceps, és akkor ő neki vannak ilyen emberei, és akkor mi ebbe beleléptünk, valami ötem, és létrehoztuk a Gépezetek és Fenedalk című előadást, amit 13 helyen játszottunk Jugoszláviába, egész Jugoszláviába jártuk vele, amire azt hitták a kritikusok, hogy modern gladiátor játékok. Ugyanis éles fegyverekkel mentek a cuccok, kasza, balta, kés, stb. Rengeteg sérülés volt, meg pirotechnika. Tehát mondjuk én egy nagyon vastag bőrnadrágban voltam, amit nem ég el. Egy ilyen műanyag hátamra öntött hát, véd volt, hogy mondjam, ilyen háttér valami, rászíjazva, amin volt egy falap, azon volt egy fémlap, azon volt egy falap. És úgy kezdett az előadás, hogy én és ezt a kezem persze egy kiegyensúlyozott kasza volt, már hoztam egy magyar motívumot én is, ami föl volt így szíjazva a kezemre, és volt egy mágia, egy fa mágia, amiben én összehúztam magam teljesen, és a kezem volt csak kitébe, tehát a kéz volt kint, és az a kezd az előadás, hogy ezt benzinnel fölgyújtották.
Ezt le is öntöttek te is.
Nem engem, hát én benne vagy, én be voltam kucorodva, hanem a fát. És akkor, mikor éreztem, hogy most már nagyon ég, akkor én kirobbantam belőle. Tehát ilyen elemek voltak benne, hát iszonyú sérülések voltak egyébként. Annak én még a szintén értelem ilyen másodrendezője voltam, de ott is részt is vettem benne. Tehát gyakorlatilag láttam a Zsivadinovnál, meg láttam az indiánnál, az indosnál, azokat az új színházi formákat, amiket én nem is hallottam róla. Ez egyetemi koromban láttam Barbe előadást, meg 25. színházat, meg nem tudom mi, de ilyen típusú őrült, szélsőséges. Nekem a szívemnek nagyon kedves lett ez a dolog. Tehát ilyeneket láttam, és ezek nekem nagyon fontosak voltak, és elkezdtem csinálni a saját eladásom ezekre a mintákra. Később persze ezen változtattam, mert ugye mindig tanulni kell. Azt mondtam, Erzsé első feleségem, aki benne volt a társulatban, és végignyomta ezt az egészet, ő volt az a csaj, aki 80 feküdtem, azt a nyomott című, hogy hát az Ajoba csoport lelopta az eladásod mintáját. Mondtam, nem lopta le az Ajoba csoport, én loptam le a Kugla csoporttól az eladás mintáját, amit az Ajoba csoport lelopott tőlem, ugyanis ez nem lopás, hanem tanulás. Utána mindenki változik. Mindenki, ők is elmentek teljesen más irányba, én is teljesen más irányba. Én mindig örülök, hogyha olyat látok viszont, amit nálam tanultak, hanem láttak. Ez azt jelenti, hogy annak volt értelme megcsinálni.
És később a Opál Színházat ennek alapján alapítottad? Vagy
hát az Opál Színház
az már jóval később.
Az egy későbbi történet, ugyanis ugye az volt, hogy jött a háború, én nem tudtam kimenni Jugoszláviából, 93-ban, az volt, akkor volt a teljes blokkád Jugoszlávia ellen, de mi Magyarország pedig se lehetett kimenni. És az volt, hogy így írtam hát én meg kerestek, mert én elég jó katona voltam. Ugye a katonaságban én vezettem a garnizónak a karateklubját, egy Beirutba jött tisztanításával, kiképeztek a hidegfegyveres elhárítás tanítására, tehát balta, vasvilla, bolt, kés, nem tudom mire, és egy hát lássátok, hogy a jugó katonaság hogy készült a dologra. Ezt én tanítottam utána tovább. Volt gumiból vasvilla, volt gumiból, balta, stb. Hogy támadnak meg, hogy védekezel. És a 9K11-es rakétafegyver operátora voltam. Ez egy az oroszok által kitalált rakéta, amit az iraki-iráni háborúban használtak főleg, amit emberrel lőnek ki. Gyakorlatilag van egy hármas egység, hátadon van egy doboz, hárman vagytok, két embernek elő-hátul doboz, amiben rakéta van, én meg úgy operátor voltam, hátul rakéta, elő pedig egy ilyen kinyitható cucc, egy ilyen elektronikusan vezethető durbinnal. Ezeket az egységeket kidobják a senki földjére az ellenséges tankok elé. Nagyon nehéz kilőni őket, mert mozgékonyak, tehát hárman vannak és futnak. Jönnek a tankok, ez a rakéta 2 kilométer távolságig, 1,5 kilométer magasságig, és körülbelül egy ekkora, nem tudom milyen hány százalék, ez körülbelül egy ilyen V alakú diapazonba tud lőni. átüti a 90 centi acélt, és 11 ezer fokot csinál bent. Tehát ha belősz a tankba, ott nem ember nem marad, ott semmi nem marad. Gyakorlatilag szétég. Hamuvejég minden. És ilyenek ott az operátora, tehát kidobják a tankok elé, lehassal az egyik srác. Hátán kinyitják ezt a cuccot, hátán felállítják a rakétát, én összekapcsolódok a rakétával, még a helikoptert is le lehet lőni vele. Látom, hogy merre, és vezetem, tehát vezethető. Tehát ugye rálőnek, mert rálőnek a tankosok, meg rálőnek, ők is tudják ezt, és próbálják lőni a rakétát. Viszont te így úgy viszed, ahogy akarod, mint egy videójátékba. Úgy viszed, mint egy videójátékba, és vacsorász vagy nem. Na most kilősz egyet, azt a dobozt eldobjátok, és azonnal rohantok, ugyanis a tankok ösztüzet csinálnak arra a helyre, ahonnan lőttél. Tehát futsz. Túlélési lehetőséget igen kevés. Hála Istennek, ezt a jugoháború is használták most, hogy én nem voltam ott. Ugye sőt ez a háború, és én nekem, fie, megmondta Domonkos István, nem halunk meg téves csatatéren. Ki ilyen a harciak? Nekem szlovén, szerb, horvát, bunyavász, albán, zsidó, cigány barátaim voltak ott. Kire lőjek én az ilyen kétőnél kiképzett hadigépezet? Viszont kerestek, meg kellettem, mert pont abban a korban voltam, ilyen 37-8, amikor jó erőben, stb., és kellettem nekik. És az volt, hogy hát bujkáltam 3 hónapot, úgyhogy lezártam a házat, első visszament Budapestre, feleségem utána is váltunk, mindegy, és lezártam teljesen a lakást, és egy házba laktam, ami egy kicsit beljebb volt az utcától. És mellettem egy szerb pár lakott a házban, és másik oldalon pedig egy bunyavác, helybeli horvát, akinek egy kocsmája volt. És jó barátok voltak, és amikor a katonarendőrség keresett, akkor mondták, hogy a László elment neki, Budapesten van a felesége, ugye Elzsa magyar állampolgár volt, ő elment már Budapestre, és párszor kerestek, és nem jöttek be. Én meg ott dekoltam bent. Úgyhogy,
te nem volt körözés azért szerencsére.
Hát figyelj, tehát tulajdonképpen valázták a népeket. Unokaöcsémet úgy vitték el, tehát, hogy bementek teherautókkal a gyárba, és aki ott nem tudom, milyen korosztály között ott, azt mind elvitték.
Ja,
tehát nem lacapasztálták ezen a dolgon, hogy majd küldenek papírt meg. Ja, nem volt idő körözni. Aki tudtak, vittek. Aki kiúszta magát, az kiúszta magát. Ja. Szóval érted, így nagyon sokan el tudtak menekülni egyébként.
Hát a kényszersorozás, ugye a mozgósítás. Nem.
Úgyhogy az volt, hogy mennem kellett valamerre, Magyarországra nem tudtam kijönni, és akkor volt a Milosevicnek egy tárgyalása a Vácári Jó nevű román elnökkel, és Románia felé ki lehetett menni. És akkor azon a módon anyámnak volt egy munkatársnője, ugye a Szabadkai Kórházban, akinek a férje egy magyar rendőr volt, akinek a barátja egy belügyes volt. Most ezen a vonalon elküldtünk 100 márkát, és kaptam egy 3 napos kilépét Románia felé egy nem létező színházi fesztiválra. És akkor itt Románia felé tudtam kimenni, és hát a Bocsádi Laci, a Gyergyő Szentek és Figura Színházak az igazgató, az engem befogadott, mert ő mondta, hogy oda mehetek, nekem írt. A levelezés ment, tehát a leveleket nem cenzúrázták. Lehetett feladni levelet. Internet nem volt, ugye. Mobiltelefon sem volt. Úgyhogy Laci írta nekem, és én 1 évet Erdélyben voltam kint, Gyergyóban, meg kicsit Kolozsváron, és akkor ott rendeztem meg, ezek alapján a tapasztalatok alapján, amiket mondtam már előzőleg itt a Kuglával, egy 4 órás Beckett előadást. A játszma végét, és többször levertem a színészek parasztlázódását. Figura az egy kísérleti színház volt, az nem voltak fölkészülve, hogy reggel 6-kor futó edzés van. Mondta az egy srác, aki mérnök volt, aztán meg színakadem fészet, azért mentem át a mérnökségből a színakadémiára, hogy ne kell fölkelni 6-kor. És most föl kell kelni 6-kor? Hát 6 órakor futóedzés volt, csók. Kibírták, kőkemények lettek, 4 órás eladás, megszakítás nélkül. Bemutattuk Budapesten is, meg innenfelé máshol is még, el tudtunk jönni akkor már, átjöttünk ugye, autóbusznyi cuccal, úgyhogy gyakorlatilag ott folytattam ezt, utána 1 év után eljöttem onnét, eljöttem Budapestre, át tudtam jönni a Románépről Budapestre, és akkor alapítottuk a Gasnyeri Ancsival, meg a Brennerzel, meg az Opál Színházat. Rögtön helyet kerestünk, és az Olinak, az Oli ismerte, ő ilyen zenbuddista beállítottságú volt, ismerte a Falkas Palit, és a Tankapuja főiskola akkor alapult meg, még ott Budán. És elmentünk oda hozzá, és mondtuk, hogy hát mi szeretnénk egy ilyen edzőtermet, meg próbatermet. Pali azt mondta, hogy át vannak költözni az Ecseri úthoz, ahogy most vannak, és ott lesz hely. 11-ig voltunk ott, az Opáz ott próbált, ott csináltuk meg a nagy előadásainkat, onnét vittük ki mindenfelé. Úgyhogy ez egy ilyen multimédiás társulat, olyan értelemben, hogy felhasználunk mindent, amit csak lehet, de alapvetően a testtűrő képességére és mondjuk lehetőségére, ami azt jelenti, hogy fonikusan is, tehát a hang is, a mozgás is alapítottuk. Utána, amikor ez a lehetőség a főiskolán megszűnt, akkor nagyon nehéz időszak következett, mert gyakorlatilag nem volt hol edzenünk, és nem volt hol próbálnunk. Úgyhogy ez az állapot mostanáig is tart, mert közben voltak más klubjaim, ugye, ahol nem lehet, tehát a klubokban nem lehet, tehát a klub az nem jó. Most ugye van ez a MESZ klub, a fónikus eladacska tudunk csinálni, meg a háttérben esetleg majd a kiürül az a raktárocska valamit, de nagyon beszorultunk ebbe a dologba, tehát gyakorlatilag azt, amit igazán tudunk, hogy a mozgással karöltve, tehát a fónikus költészet, ha nem tudom mi, azt nem nagyon tudjuk csinálni. Nem nyafogok, mert a többieknek se könnyebb. Most a színházról ugye nem is beszélünk, úgyhogy még rosszabb szituációba kerülnek, mint a függetlenek, mert én aztán a rendőr se jöhet be a mi klubunkba, mert egyszerűen magánterület, és azt csinálunk, amit akarunk, bármilyen zenét, bármilyen mozgás, stb. Nem szól bele senki, hogy hogyan alakítjuk, hogyan tanítom őket, stb. Hát most ez a pillanatnyi szituáció.
És a izéről beszélsz, az éjségkönyvről, ami, hát gondolom, hogy hát, a Franz Kafka alapján, de ugye
erről beszélsz. Hát igen. Mindenki valamivel elhíresül. Ladika, te mondta egyszer nekem, meg a Marinak, hogy hát tudjátok, gyerekek, nagyon barátunk, hogy a Falcsik Maria párom, költő, mi hárman örökre meg vagyunk bélyegezve. Bármit csináltunk az életbe, a Ladikati lesz a mesztelenül föllépő költőnő. A Falcsik Maria lesz, aki későn kezdett. A Fizesz meg lesz az, aki be volt zárva a kertreszbe. Bármit csinálhatsz. Ezt mindig ezt a kérdést elő fogják venni. Hát kicsit nevetek rajta, de akkor nem nagyon nevettem. Ez 95-ben volt, akkor voltam 40 éves. Pont a születésnapomra csináltam ezt a bugot meg. Tehát 40 éves lettem, és 40 napot csináltam egy ilyen éhezést egy ketrezben. Nagyon sokan nem értették. Azt gondolták, hogy politikai tiltakozás. Azt gondolták, hogy a főiskolán dolgoztunk, ott voltunk, azt hitték, hogy zenburista meditációs, életerősítő, életigenlő, stb. Tehát nagyon értették, hogy miért van ez. Nem tudták elképzelni, hogy éhezni lehet a művészet talaján is. Tök hülyeségnek tűnik, pedig a Kafka megírta az érzőművészt, hogy az érzőművészek léteztek. Még Budapesten is a ligetben voltak érzőművészek még a századforduló után. Akik ott éheztek, az emberek dobták nekik pilickákat, osztak, ők voltak a látványosság, a másik oldalon a gepárd volt, a harmadik oldalon a törpe, a negyedik oldalon nem tudom kicsoda. Tehát ez egy látványosság volt. Tehát ennek volt egy fizikai gyakorlata, akik valóban megcsinálták ezt a dolgot. 40 napig lehet éhezni úgy, 40-42 napig, hogy ne sérülj meg. Mert az történik, hogy az éhezés először leszedi rólad a zsírt, hogyha van rajtad, például a fenekedet, meg a hasadat, meg ilyesmit, utána leszedi szépen a hús részt, és utána elkezdi szedni az izmokat. Én 64 kilósan mentem be a ketrezbe, és 13 kilóval kevesebben jöttem le. A teljes izomzatom, amit addig a 30 év karatéval fölépítettem, eltűnt. Utána úgy döntöttem, hogy többet izmot nem építek. Vége az izomépítésnek. 40 éves korig az ember építse az izmát, utána építse az agyát például. És utána, amikor lemegy ez, akkor jönnek az izületek, és utána jön a gerincvelő és az agy. Tehát gyakorlatilag ugye a Pió atya és a lágerben lévő emberek azért 60-64 napig lehet megélni. Körülbelül addig élsz, de közben megőrülnek az emberek, és mozgásképtelenül vannak, stb. Tehát gyakorlatilag, hogyha írve ki akarsz lépni egy ilyen éhezésből, az 40-42 nap.
Ja, maximum, mert utána.
Igen. Utána jön ez a nagyon nagy roncsolás. Biztos vannak erősebb emberek is, mint aki én akkor voltam, már én nagyon erősnek tartottam magam, aztán rájöttem meg, hogy gyenge vagyok, mindegy. Szóval én azért csináltam meg ezt az éhezőmész performance-ot, Vádiát performance-ot, mert abban az időben mi ex-jugók ilyen bandalakásokban laktunk. Én rájöttem arra, ugye itt voltam Pesten egyetemista, hogy a legegyszerűbb, hogyha többen kibeszünk lakásokat, mert akkor mindig valaki dolgozhat, és valaki mindig, szinte mindenki egyetemet végzett, de a legocskább melókat kaptuk meg, senki nem kapott olyan munkát, amiben pénzt lehet tudtam keresni. A fiúk plakátokat ragasztottak, standoltak, én a pecsába könyveket árultam évekig. Hát a magyar idegenrendészet nem volt túl kedves hozzánk, hogy megmondjam őszintén. És az volt, hogy állandó félelemben éltünk a következő héttől. Nem tudtuk, hogy éljünk. Közben jöttek a háborús események, tehát volt bennünk egy félelem folyamatosan. Hogyan élünk túl, mennyi pénz van, hogy tudjuk kifizetni a lakbért, mennyi kajak, nagy, akkor tanultam meg főzni egyébként. Elkezdtem ilyen tízedes lábasban babot főzni, meg krumplikat, meg ilyesmiket, hogy legyen mit ennünk. Tehát volt egy félelem bennünk a túlélés miatt, és volt bennünk egy nagy fájdalom az ott maradtak miatt, hogy kiben mi történik. Nekem két unokatestvéremmel is szörnyű dolgok történtek. Unokatestvéremet a gyárból elvitték, ahogy mondtam, kidobták a tűzvonalba, a horvát tűzvonalba, és neki áttörték a tüdejét.
Túlélte,
hát évekig reszketett a keze, és késsel járt, meg nem tudom mi, mert olyan dolgokat látott, érted, és másik unokatestvérem, unokabátyám, pedig egy nagy magyar volt, nem olyan értelme nagy magyar, amit most mondják, hanem egy magyar szívű ember volt. Hitt a magyarságban, keresztény volt. Amit most érted, a Fidesz nagyon szeretne. Tehát ő az a típus volt, aki magyar volt. Nem a magyarkodó magyar. egy nagyon rendes magyar volt. Na most ő egy idősebb volt, egy pár évvel, ő egy tanknak, tankista volt, tanknak volt a vezetője. Őt rögtön berántották. Tehát szerémségben, ami azt jelenti, hogy Szavónia, nem Szlovénia, nem Szavónia része, ugye ez egy rész Horvátország és Szerbia között. Ez iszonyú harcok folytak, mert nagyon jó területek. Hát ott van, hogy a magyar határ mellett van. Iszonyú harcok folytak. És az volt, hogy a szerbek bevetettek ilyen tankbolyokat, 12-es tankbolyokat. És hát, hét vicce, bocsánat, hogy viccelődök ilyen komoly témában, hogy a horvátok meg ugyanezzel a 9K-14-es rakétafegyverre kilőtték a tankokat. Két tank úszta meg, egyik ember az unokabátyám volt, meg egy másik, és ők visszafordultak, és húztak vissza, meg kilőttek 10 tankot 2 perc alatt.
Hát nyilván, mert ez a rakéta, ezt nem
hát ez egy komoly cucc, érted? Nem, és nem számítasz rá, érted, mert ez egy ugyanabban a katonaságban nőttek fel mind a két oldalon, és nem vették észre, és az volt, hogy mikor unokabátyám húzott vissza, a tankvezető volt, tanknak nem aki vezette a tankot, hanem aki irányította az egész társaságot, hogy van lövész, töltő, nem tudom mi, koordinátor. És a mellettő levő tankot meglőtték hátulról, ketten húztak vissza. Ő kiugrotta, kiszedték az embereket, föltették, hogy a filmekben látod a izére, és elmenekültek. De csak megmenekültek. Most ezért ültet a Milosevic személyesen kitüntette.
Azt hittem, hogy hadbíróság.
Nem, hát megmentette
a szomszéd tankot.
Megmentette. Őtet hivatalosan kitüntették, leszerelték, kapott valami nagy nyugdíjat, képzeld el, és akkor azt mondta nekem, tudod azt, Jan Lacikám, én mindenféleképpen elcsesztem. Ha ezek győznek, mert a Miloseviség, akkor érem köpködni fognak a magyarok. Ha meg a másikok győznek, akkor engem kivégeznek. Aztán átment Szegedre, nyitott ott egy vízvezetékszerelő volt, és megoldotta az élet, egy év múlva rá kell vitte. Ez a probléma, de az idegeskedés, stb. De látod ezt a nonsense dolgot, hogy valaki, aki valóban egy hithű magyar, hisz a kölcseiben, meg hisz a mindenkiben hisz, meg a Hunyadiban, meg a Mátyás királyban, meg a magyarságban, meg keresztény, stb. Belekényszerül egy ilyen polgárháborúba, keresztény cucc, hogy megmented, akik melletted vannak. Erre kitüntetnek a fasiszták. Úgyhogy tudod, miért nevetek? Mert már sírni nem tudok rajta.
Hát ez szörnyű, igen, és ebből belerokkant gyakorlatilag.
Úgyhogy ilyen, tehát ez volt az a bizonyos fájdalom, ugye visszatérhetünk az érzőmészre, ez volt a bizonyos fájdalom, amit éreztünk, hogy ki hogyan tűnt el, ki csonkult meg, hallottuk, hogy haltak meg barátaink, akiket berántottak. Ah, érted. És én arra gondoltam, a félelem és a fájdalom nem uralkodtat rajtunk. És hát mivel lehet megmutatni? A saját testeddel. Erős a testem, izmos vagyok. Érted? Csináltam böjtöket már, csináltam én 10-20 napos böjtöket előtte, egyszerűen azért, hogy jó legyen a testem. Akkor én mondom, erre áldozom ezt az időmet, akár az életemet is, hogy megmutassam, hogy nem uralkodik rajtunk ez a két dolog. Nem félünk, és a fájdalom se, mert elviseljük a fájdalmat is. És itt alapvetően nem a testi fájdalomnak gondoltam, bár mondjuk értel az éhezésben vannak testi fájdalmak, hanem a lelki fájdalomra, ami sokkal durvább, mint a testi fájdalom. Ha levágják a kis ujjamot, az fáj, aztán begyógyul. Hogyha levágják a lelkem egy részét, az igen nehezen fog begyógyulni. Tehát ezért csináltam ezt az éhezőmészt, amit nagyon sokan félreértettek. Na most én naplót írtam közben. Tehát előírtam ilyen jegyzetekbe a cuccokat, meg készültek ott fotók, mit tudom én. És akkor kijöttem, és már mondjuk tudtam járni, 10 napig nem tudtam járni se. Elmentem a főiskolára, a buddhista főiskolára, akik nagyon nagy támogatóim voltak, ugye, és mondtam a Parinak, hogy nyafogtam, hogy hát, Parikám, érted, itt van a 40 nap, nem lettem okosabb, nem világosodtam meg, stb. Tehát az emberek nagy elképzeléseim vannak erre a dologra. Azt mondta, olyan azt mondja, Laci, érted, figyelj, azt mondja, 40 napig böltöd, és azt hitt, hogy Mózes lesz belőled. Felsd ezt az egészet el, azt mondja. Rakd el az egész dokumentációt, érted, zavard el érted az újságírókat, meg mit tudom, érted. Rakd el, és majd 10 év múlva gondold át. Most ez volt 95-ben. Én fogtam, hogy találtam a Király utcában egy koffert, lomtanításba, abban beraktam az egész dokumentációt, mindent, a fotókat, a izéket, a filmeket, mit, ami volt, mindent betiltottam, gyerekek, hagyjatok békén már ezzel. 9 év múlva azért nem volt, hogy nincs öcsi, aki figyel ránk. Megjelenik a Halmas Ádám, aki most a Libri-nek a nagy vezére volt, akkor csináltam a nyitó könyvmél kiadóját. És azt mondja, figyelj, én hallottam, hogy neked van egy ilyen naplót, mert az eseményről mindenki hallott, mert a csatornában is én folytam a médiában. Azt mondja, ígérd nem ezt a naplót. Mondtam neki, nem. Nem, mondom. És akkor jött a Dániel Móna, aki ott a szerkesztőt, és mondta, figyelsz, mi ez pontos, elolvasnák, érdekel bennünket. Na, akkor fogtam, elővettem a kufferből a dolgot, és elkezdtem beírogatni, akkor már volt támítógép. Beírtam az egészet, beírtam, akkor beszkenneltük a fotókat, mit tudom én, összeraktuk, akkor beraktam, akkor már cikkdokumentációt is, mert voltak, akik megtámadtak, nagyon keményen benne van a könyvbe, akik nem tartották jónak, leveleket kaptam, hogy ez szélhámoskodás, a buddhista, az kimegy az erdőbe, és ott éhezik, és nem pedig nyilvánosság előtt meg. Na, szóval voltak, azokat is beraktam. Sőt, még volt egy erdélyi újságban egy kacsa, amit a 168 óra interjúból vágtak ki, hogy nem bírtam éhezni, nem bírt 40 napig éhezni című. Interjú Tricepszel 27. napon abbahagyta, és egy állinterjút leköszöltek. Mondom, ezt a barátom elakadtak mint az erdélyek, hogy megverjék őket, de nem tudtuk meg kicsoda, hogy Széki László, nem tudjuk, hogy kicsoda írta ezt.
Hogy nem igazi nevén.
Igen, és képzeld el, érted, hogy én ennek örültem. Hát figyelj, kacsát csinálnak rólad. Hát akkor te már valaki vagy.
Igen,
és képzeld el, a 10. évre kiadt a könyv. Parinak igaza volt.
Tehát 10 évvel később. Igen. És 2005. Jó, már azt nem tudtam, hogy ez ennyivel később.
Hát 95-ben volt az érzőző, ez 2005-ben jött ki. És nem terveztem. Hagytam. Tudod, úgy untam már, hogy minden kocsmába. Ugye, szeretek érted sörözni, jó, barna sörívó vagyok, tudjátok, szeretek cigizni is, érted. Én aztán nem élek egészséges életet. Amellett, hogy azt gondolják, hogy én még az egészséges életnek a nem tudom micsoda, érted, profétája. Egyszerűen örültem annak a dolognak, hogy megszabadultam tőle. Na most a legnevetségesebb és a legkomikusabb az, hogy volt nekünk az Opász Színháznak egy támogatója, Ura Évának hívták, hogy menedzser csaj volt. Ami szerint benne is van a könyvbe, szegény meghalt közben, elvitt a rák. Úgy a 95-ben volt az érzéhez utáni egy hónappal, azt mondta, hogy menjek fel a lakására, egy nagyon nagy polgári lakása volt, és mindig ott csináltuk az Opál házi buliait. És menjek fel, mert egy pár barátja szeretem velem beszélgetni. Hát mondom, jól elmentem. Erre ott volt körülbelül 30 ember, mind menedzserek. És oda jött hozzám egy picka, és azt mondta, hogy nézze, azt mondja, Mantos úr, nekem van egy vidéki kastélyom. Ezt én odaadom magának. Költözön oda, magára íratom, élete végéig problémája pénzzel nem lesz, de mi minden hétvégén eljönnénk, hogy tanítson bennünket. És ott volt egy menedzser társaság, k***a sok pénzzel, aki fölállták nekem, érted, a megváltó szerepét. Hát én úgy menekültem el onnét, mire tanítsam őket? Egy napra jönnének hétvégén. Egy napot nem menni? Meditációra?
Színpadi technika, meg meditáció.
Mi? Semmilyen színpadi technika. Ezek internet gyógyulást vártak, tehát semmilyen színpad, meg performance. Nem.
Jó,
hanem jó. ők, ugye nagyon nagy feszültség alatt vannak, és eljönnének, és karizmatikusan tanítsam őket, mert hogy én túléltem ezt a 40 napot, és akkor tanítsam őket, és életem.
Ja, én meg azt hittem, hogy a színházi.
Nem, a színházi, nem. Hát ők arra vágytak, hogy kapnak egy
egészséges tanácsadó.
Igen, és akkor majd ott szélámoskodok, kócskodok ott, hogy úgy mondjam. Szóval érted, na, szóval alig vártam már, hogy ez a dolog elmúljon, és a kocsmákban ne úgy mutassanak be, érted, visszatérve arra szeretem a barna sört meg a cigit, hogy ő volt beheggesztve a ketrezbe, című. Évekig ment. A tököbbeli volt már vele.
Igen, ez maradt, mint egy ilyen projekt, és hát jó, akkor még esetleg a tervekről mondjál pár szót, aztán...
Hát, ami a terveimet illeti, szeretném az egyik legerősebb szerb alternatív bandának az egyik számának címét mondani, Dozsivetis Totu! Megérni a százat. A tervem közé tartik, hogy megérjem a százat.
Ja, hogy ez tényleg úgy az, hogy a számot akartad feldolgozni, vagy a szerbordnak.
Nem akarom én a számot feldolgozni. Megérni a százat életkorba, és megérni a százat művészetbe. Mind a kettő lehetetlen. Az emberek legyenek lehetetlen tervei, mert a lehetséges tervek mindig megvalósulnak, és tudod, mit mondanak? Csak egy pár visit szeretett volna az élettől is megkapta. Hát én nem szeretnék egy pár visit az élettől kapni, mert végül meg megkapom.
Köszönjük akkor Tricepsznek, és akkor hát majd még jelentkezünk akkor legközelebb, és hát ez volt most a őszi első adása a Nőhezi Rádiónak, és hát sziasztok!
Mindenkinek minden jót!
Sziasztok!
Hello!
Elhangzott a Müezzin Rádió. Marcinka Csaba műsora.